Nem tudja, hol követte el a hibát? Nem tudja, mit csinál rosszul? Kérdezzen bátran, a kertész válaszol.
Köszöntöm a hallgatókat! Május talán az év legszebb hónapja, ekkorra már a természet visszanyeri szép zöld színét. Nagyon sok növényünk virágzik ebben a hónapban, valódi szép színes kavalkáddá alakul ilyenkor a körülöttünk lévő természet. Hogy azonban milyen feladatok várnak ránk e hónapban, arról fogunk ma itt a Kertész Válaszol című műsor keretében kertészünkkel, Salamon Jánossal beszélgetni. Legjobban pedig azt szeretnénk, hogy önök kedves hallgatók tegyék fel a műsor ideje alatt kérdéseiket a kertész számára, hiszen akkor valóban arról beszélgetnénk, hogy önöknek milyen növénygondozási problémáik, gondjaik vannak. A kérdéseket pedig feltehetik az 575-1718 és az 575-1719-es telefonszámokon, ha pedig Magyarországról hívnának, akkor nem kell elfeledni a 00-386-2-es számok tárcsázásáról sem, és azután már csak némi türelem kell ahhoz, hogy bekerüljenek a műsorba. És amíg megérkezik az első kérdés, addig beszélgessünk Jánossal. Májusban, ahogy mondtam, zölddel körülöttünk minden, és remélhetőleg a fagyos szentek, az utolsó fagyos napok is már mögöttünk vannak, és az előrejelzés szerint, mert néztem, fagyos szentekre, a fagyos napokra nem is kell számítanunk, de a jelenleg hozzánk érkezett hideg front miatt alaposan lehűlt a levegő, és ahogy láttam, nagyon sok gazdaasszony már kiültette a melegkedvelő növényeket, paprikát, paradicsomot is láttam már kint. Milyen hatással lesznek, lehetnek ezek a hideg napok, a mostani hideg napok a növényekre?
Igen, hát azt kell elmondani ilyenkor, hogy a melegkedvelő növényünk, mint a paprika, paradicsom, azért a 10 Celsius fok alatti hőmérsékletet nagyon megsínyli, megáll a növekedésbe, ilyenkor megijednek a házi asszonyok, hogy sárgább lesz a maga a növény, azért nem fog tönkre menni. Ha edzett palánta van, akkor sokkal kevésbé viseli meg ezt a hidegebb időszakot, de mondjuk egy fűtött fóliasátorból, vagy ami nem volt edzve palánta, azért sokkal jobban megviseli a hideg időjárás, főleg ez a szeles hideg idő, tehát még jobban gyenge a szövetek, és ezáltal akár el is törhet a palánta, mert azért a kertészek nagy része szép erős palántát csinál, de mondjuk túl sok nitrogént kapott, hogy minél jobban nőjön, akkor a szövetek nem olyan szilárdak.
A mostani csapadék biztosan, hogy segít a gyökeresedésben. A hideg idő, ahogy mondtuk, nem éppen jót tesz neki. Mit tehetünk ilyenkor, ha kint van egy fátyolfóliás védelem, vagy pedig valami, amivel leborítjuk, elegendő védelmet tud nyújtani?
A fátyolfólia az teljesen jól tud ilyenkor használni az ember, 2-3, akár 4 Celsius fokkal is melegebbet tud csinálni. Arra azért ügyelni kell, hogy a fátyolfóliát, ha gyenge a palánta, ne rádobjuk, mert nincs súlya, csak azért a szél, ahogy mozgatja a levelet, megdőzsölheti a szárát is, vagy a ráeső csapadék súlya alatt összetörhet a palánta. Ez egy nagyon jó módszer, és meg lehet védeni, akár még ha ilyen 1 fok, 2 fok körül, vagy ilyen 0 fok körüli hőmérséklet is lehetséges, az is pár fokot tudunk javítani. A fátyolfóliának az a lényeg, hogy levegőzik, viszont a rá kiülő páravíz csepp, amit megtart benne a talajból, hogy párologtat a föld, az azzal jobban védi, tehát egy ilyen réteget képez, és ott párás meleg körülmények lesznek.
Hát a lábban mindenki, ha más nem drótból egy félkört hajít, azt leszúrja a földbe, arra rakjuk a fóliát, tehát ez most már jelent annyi védelmet, hogy ezt a pár napot kihúzzuk vele. Normál esetben is megszoktak a palántáink torpanni kiültetés után. Mivel tudjuk segíteni, hogy ezt a időszakot ők át tudják hidalni?
Igen, főleg a szálas palánta, ami a cseréből kivéve és megszakad a gyökér, az sokkal jobban meg tud torpanni. Ilyenkor én azt szoktam mondani, hogy palántázás után 2 héttel már el lehet kezdeni egy kálium-foszfor túlsúlyos tápoldatot adni, ami rásegít a növénynek a gyökértő megnövekedés, és hogy jobban meginduljon. Sőt, azt mondom, még mielőtt az ember kiülteti a palántát, akkor is célszerű akár egy sima Boldünger linzes tápoldatot adni nekik, hogy ez a tápkocka szívja föl a tápoldatot, és így kiültetve sokkal jobban, sokkal erőteljesebben meg tudnak indulni. Ilyenkor azt szokták elrontani általában az emberek, hogy nagyon sűrven öntözik, intenzíven. Én mindig azt mondom, hogy alaposan, mikor elpalántázunk, tényleg iszapoljuk be, öntözzük be, hogy a gyökeréhez a föld oda tudjon tömörödni, ne legyen levegős, hogy kiszáradjon, de utána 2-3 napig időjárástól függően, vagy akár 1 hétig is nem is kell megöntözni magát a palántát. Utána is, ha öntözzük, mindig lazítani kell a talajt, hogy levegő is jusson a talajt.
Tehát fontos, hogy kiültetés után azért legyen egy kis türelmünk, és kíméletes bánásmóddal részesítsük ezeket a palántákat.
Így van, sőt, én még a permetezéssel szoktam javasolni, hogy egyből kiültetés után, hanem teljen el az az 1-2 hét, mikor már kezd meggyökeresedni a növény, és utána permetezzük meg a növényeket egy gomba és rovalőrös készítménye. Igaz, mielőtt kiültetjük, célszerű megpermetezni, mert azért úgymond egy ilyen sterilebb körülmények közül kerül ki egy olyan helyre, ahol például a lehulló csapadék fel tudja csapni a sarat, ami mikrosérüléseket okoz, és itt meg tudja támadni a gomba is őket.
És mivel érdemes ilyenkor megpermetezni?
Ilyenkor én mindig azt mondom, hogy egy rezes kezelés mindenképp adjunk neki, és egy atka és levéltetvek elleni védekezést, főleg a paradicsomnál és a paprikánál ezt célszerű elvégezni. A gombölő az azért a részt ajánlom, mert az mind a gombás és baktériumos betegségek ellen is védelmet nyújt.
Milyen erős?
Az a 2%-os töménységnél semmiképp se adjunk neki többet. Igazából a növényvédőszerekre mindegyikre rá van írva, hogy miből mennyit. Én mindenképp...
De mégis ez palánta, nem egy kifejlett
így
növény.
Így van. Finoman, tehát ne bőlével, hanem igazából finom porlasztással adjunk neki. Mindenképp olyan részkészítményt alkalmazunk, ami finomabb szerkezetű, egy rézoxidkloridot, vagy egy rész hidroxidkloridot, ami nem perzselő hatása van.
Visszatérve még kicsit a hidegre, mennyire igaz, hogy például, ha már kiültettük az gumozzele palántáinkat, hogy egy megfázás is tönkre teheti, hogyan tudjuk ezt észlelni?
Igazából az eller és a gyökérzőcsénk félénk az a hideget bírják, szóval ilyen problémát nem okoz, elnézést, problémát. Itt is az a gond, hogy ha olyan hideget kap, akkor azért a növekedése lelassul, és nem indul meg olyan gyorsan. Sajnos a gumóz zellernek a termesztése az nem egy olyan egyszerű módszer, amit minden évben sikerül, sőt általában inkább csak a levelen ül, a kertekben is a gumója kicsi marad. Azt kell róla tudni, hogy nagyon nagy tápanyag igénye van, kálium-foszfor, minél nagyobb gumót. A kezdeti időszakban a nitrogént is célszerű neki adagolni, hogy tudjon nőni minél erőteljesebben.
És a tökfélékre. Régen azért ilyen időszakban szoktuk magról vetni a különféle a tökféléket, most azonban már inkább palántából indul ki a termesztése. Valószínű, hogy talán ezeket még nem ültették, de aki kiültette, miből tudja észrevenni, hogy baj van?
Hát igen, a tökfélék azok még melegigényesebbek, tehát azok a legmelegigényesebb zöldségfélénk közé tartoznak. Észre lehet venni, hogy elkezd sárgulni, lankad, a levelei összehúzódnak. Ez tipikusan annak a jele, hogy fázik maga a növény.
És ezt ki tudja heverni?
Ki tudja azért heverni, főleg ha nem egyből a lakásból vitték ki, hanem amikor jó idők voltak a palántát, azért kibe rakták a meleg helyről a szabadba, azért ezt ki tudják heverni.
Káliumot említette itt a palántáknál, hogy a kezdeti fejlődésükhöz nagy szükség van, azonban általában azt szokták mondani, hogy a káliumnál gyakori probléma, hogy a növény nem tudja fölvenni a káliumot a talajból. Milyen formába próbáljuk neki kijuttatni, hogy valóban egy palánta is föl tudja venni?
Igen, az a gond vele, hogy ezek a kálium-foszfor tartalmú műtrágyák nagyon, nagyon hamar lekötődnek a talajhoz. Ilyenkor azért szoktam mondani, hogy egy vízoldható tápoldatot adjunk neki, ami olyan formuláció, hogy a növény egyből fel tudja venni, sőt, egy jó módszer, ha lomtrágyát adagolunk neki. Mivel hideg a talaj, sokkal nehezebben veszi fel a növény is a talajból ezeket a tápanyagot, de a lombon közvetlenül felveszi a tápanyagot, és így sokkal jobban hasznosul, kisebb mennyiséggel kiutatva. Ha megnézik szántóföldön is, egyre többen használnak a szántóföldi kultúrákba is már lomtrágyát, mivel a növényvédelemmel, a rovarölés, gombölés kezeléssel együtt ki lehet juttatni.
Kérdésként merült fel itt a kollégák között, egyre több zöldség, tehát a megszokott zöldségnövényeink mellett van egy csomó, amit már újdonságként próbálunk termeszteni, és az egyik ilyen kedvenc a batáta szerintem. Mennyire, ugyanúgy bakhátat kell számítani, és mennyire mélyre kell ezeket a növényeket ültetni? Ez volt a kérdés az egyik kollégának.
Igen, a batáta az egyre közkedveltebb zöldségfélénk. A termesztése azért nem olyan egyszerű, mint egy burgonyája, és sokkal igényesebb, a lazatalajt sokkal jobban szereti, az egyenletes vízellátást is, és igazából minél nagyobb bakhátba van belültetve ezek a palánták, annál nagyobb esély van, hogy szép nagy gumók fognak teremni, sőt, meg lehet próbálni, ha valaki ilyen kísérletező kedvű, hogy mondjuk egy 20 literes cserepet vesz 20-30-et, és abba ülteti bele szépen ezt a palántát, ott sokkal jobban tudja egyenletes öntözni, tápanyagot is juttatni neki, és így biztosabb a termése is.
Uh-huh. És mennyire mélyre ültessük, és utána a bakhát?
Igazából egyből bakhátba ültetik ezeket a palántákat, meg van csinálva palánta, és úgy, mint egy paprikát nyugodtan el lehet ültetni. A minél mélyebben le van rakva a palánta, annál mélyebben fogja hozni a gumókat. Ez célszerű is mélyebben ültetni, mert a bakhát azért évközben a csapadék hatására, a gyomlálás hatására egyre kisebb lesz, és a föld fölé kerül, akkor megéghet a gumó.
Kedves hallgatóink, Önök a Kertész Válaszolt című műsort hallják itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Föltehetik kérdéseiket az 575-17-18 és az 575-17-19-es telefonszámainkon. Várjuk, hogy kérdezzenek valamit a szakembertől. De addig, amíg valaki megragadja a telefon kagylóját, beszéljünk arról, hogy ebben a hónapban, ahogy említettem, nem csak a természet zöldül ki szépen, hanem vele együtt a kártevők, kórokozók is teljes gőzzel munkába állnak. Éppen itt kinn a épület előtt is megnéztünk egy növényt, és szemrevételeztük, hogy hát igen, a fekete levéltetők már ott vannak. Ezeket is folyamatosan figyelnünk kell, hogy nehogy túlságosan elszaporodjanak. Még volt egy kérdés a kollégák köréből, mitől feketedik el a körtefa levele? Azt mondta, hogy az ágvégeken lévő utolsó levelek először elbarnulnak, utána pedig szó szerint elfeketednek. Mi okozza ezt a furcsa tünetet, betegség, kártevő?
Igen, több eset is lehet. Van egy hajtásárvasztó légy, vagy darázs, ami megszúrja a hajtásokat, főleg most a körténél, almánál nagyon látványos. Onnan tudja megállapítani, hogy ezzel áll szembe, hogy ameddig elszárad, a száradó rész alján látható pontszerű fúrások, ahol lerakták a tojásokat. Na most ezeket nagyon egyszerűen el lehet távolítani, ez a jobb eset, ha ezzel találkozott. Viszont van egy másik betegség, a tűzelhalás, ami a körteit, vagy hát az alma termésőket támadja meg. Itt már veszélyesebb dologról, ez egy baktériumról van szó, ami nagyon erőteljesen el tudja pusztítani a körtefát. Ha ezzel a tünettel találkozik, akkor az egész vázág rész is tönkre ment, vagy az egész fa. Minél előbb célszerű levágni ezt a...
De ez utóbbi esetben inkább barnulnak a levelek, nem?
Így van, de ez a pásztorbot-szerű meghajlás ugyanúgy jelentkezik, de én azt mondom, hogy inkább a kártevővel találkozott most, mert én is találkoztam egy gyümölcsösbe vele. Nagyon jól láthatod a pontszerű megszúrások, ott sokkal könnyebben el is tudja törni. Ezeket egyszerűen le lehet vágni, és el lehet égetni akár, de rovarölés kezelést is lehet nekik adni.
Hát mondjuk kiskerti körülmények között inkább akkor az ollót fogjuk meg, mint a permetező put. Fóliás takarásban van a hagyma. Márciusban ültették, és még mindig rajta van a fólia. Meddig tartsák még rajta, kérdezték.
Igen, a hagymának már azért a fólia az igencsak meleg, célszerű leszedni róla. Nem lesz neki semmi baja, de sokkal jobb, ha már a szabad levegőben van, és jobban tud nőni is. Előbb hozhat maxárat is, ha meleg van neki, sokkal hamarabb jelentkezhetnek a gombás betegségek, a botritiszes betegség, a párás körülmény. Hagyma az nem szereti a meleg párát, abban jelentkezik az összes betegség.
Tehát amit már márciusban arról levehetjük, amit még nem olyan rég, azon még maradjon rajta?
Még maradhat nyugodtan, de már olyan időjárásunk van, hogy a hagymának teljesen jó ez a körülmény.
És meddig támad a hagymalégy? Tehát van egy időszak, amikor azért jobban szeretnek előbújni.
Igen, eléggé tág most már, úgy veszem észre a rajzás idők. Ha megnézzük egy fokhagymát, már egy hónapja megvoltak a tünetek. A vörös hagymánál később lesz, szóval nagyon nehéz ellene úgy védekezni házi kertbe, hogy permetezési metódust mondani. Ezért igazából házi kertbe a legnehezebb monitoringozni is, hogy most van légy, nincs légy, most permetezzünk, most nem. A sima vöröshagymánál még nincsenek a jelei, hogy ott rajzanának. A fokhagymánál volt sajnos, aki nem tudta megvédni annak nagyon látványosan azokat, amiket megtámadott. Nem fejlődik úgy, kanyarodik a levele, abból már olyan szintű fokhagymája nem lesz.
És akkor körülbelül hány hétig tartsuk rajta a borítást? Hát, mit ajánl a szakember?
Ezt nehéz megmondani ilyen téren, mert az időjárástól változó. Sokan azért csinálják, hogyha kis kertjük van, a hagymát egy fátyolfóliás takarást, vagy egy rovarhálós takarást csinálnak, és akkor így nem tud bejutni ez a hagymalégy.
Ahogy már említettem az előbb, tetveket találtunk itt az egyik növényünkön a rádió épülete előtt. Hát igen, a meleg idő hatására ezek a károsítók is megjelentek, és nagyon sok mindenen tudnak károsítani. Hogyan tudunk ellenük védekezni vegyszerrel és biomódszerekkel?
Igen, sajnos ez a fekete répa levéltetőről van szó, amit megjelent konkrétan a kerti pályva cserjém, de ugyanúgy a fekete levéltetvek nagyon megjelentek a cseresznyén is, az almán még nem találkoztam levéltetővel. Vegyszeres védekezésnek több formulája van, igazából egy felszívódó hatóanyagot, ha említetnénk, egy szert, a mospilánt, ami a molyok ellen is véd, úgyhogy azzal igazából két kártevő ellen tudunk védekezni. Kontaktszerek körül a piretrin hatóanyagú növényvédőszert, a karatezont lehet használni, ez egy kontakthatású, és ha valaki bióba gondolkodik, akkor lehet használni olajos készítményeket, lehet használni a káliszappant, és ami nagyon jó tapasztalatok vannak a szívó és rágó kártevők ellen, az a nemazál nevezetű nem fának egy olaját, ami igazából egy felszívódó hatóanyag, de biotermesztésben is lehet alkalmazni, a gyapjas tetvek, levéltetvek ellen nagyon jó hatást fejt ki.
mihelyt meglátjuk az első tetvet, muszáj védekezni, vagy pedig várjunk ki vele?
Ez mindig egy ilyen jó kérdés szokott lenni. Én azt mondom, hogy azért egyből ne álljunk neki permetezni, ha csak egy pici van kiskertbe, főleg nem érgezzük magunkat. Lehet vele várni, mert megjelenhetnek a természetes ellenségei, a levéltetveknek, például a katica, és akkor ő el tudja intézni. Mikor már látható, hogy nagyobb lesz a probléma, akkor célszerű védekezni direktbe. Szóval én azt sem mondanám, hogy az egész kertet, ha tudjuk, olyan növényünk van például, mint ez a kerti májba cserje, erre fel kell készülni, hogy ez minden év levéltetves lesz, ezt sűrűbben nézzünk rá, és amikor probléma van, akkor avatkozzunk be.
A mostani csapadékos, mondjuk hidegebb idő után miben és mi ellen kell védekeznünk? Mi az, amire oda kell figyelnünk?
Igen.
Kert, gyümölcsös, szőlő.
Igen, ez a hűvös csapadékos idő, meg az előtte lévő meleg időjárások kifejezetten nagyon kedveznek a gombás betegségeknek, főleg az alma termésűeknél a hűvös csapadékos idő, a varasodás. Ilyenkor, mikor már kis termések ott vannak, ebbe az időszakba kell megfognunk, hogy járványszerűen elinduljon a fertőzés. A lisztharmat kifejezetten, ahogy jöttem errefelé, és látványosak voltak a vesszők végein lévő ajtások, főleg ezért szoktam mondani, a Jonatánt, azt messziről meg lehet ismerni a kertekben, az mindig lisztharmatos. Ezeket a hajtás végeket le lehet egyszerűen törni, ha valakinek kis fája van, is megsemmisíteni, de célszerű ellene védekezni ilyen időszakban egy kontakt és felszívódó hatóanyagú készítményekkel. Ha a csontiasokat nézzük meg, akkor ott meg a hajtást fertőző monélia ellen kell védekezni, kifejezetten olyan idő van, hogy támad. Itt is ugyanígy ez a kombinált szer, hogy a kontakt és felszívódó hatóanyagot célszerű használni.
Az időjárással kapcsolatos a következő kérdés. Bab, ami már kibújt, és elkezdett foltosodni a levele. Mi okozhatta?
Igen, sajnos a babnak ez azért hideg időjárás. Tehát mindig úgy vannak az emberek, hogy húsvét környékén el szoktak veteményezni, és egyre jobban azt látom, hogy ez a nagyon korán babvetés, ez nem egy jó választás, inkább várjuk meg a későbbi meleg időjárás, mert akkor robbanásszerűen tud nőni. Itt több mint valószínű, hogy fázik maga a növény, és akár ilyenkor megjelenhetnek gombás betegségei is, mert legyengül a növény.
És nagyon szeretik a tetvek is a babféléket.
Így van kifejezetten.
Milyen kárt tudnak rajta okozni?
Hát sajnos ugyanúgy, mint a másiknál a levéldeformáció, hogyha úgy megtámadják a sziklevél után már egyből megtámadja, akkor megáll a növekedésbe is, sőt, tönkre is megy az által a növény.
Ez a csapadékos időjárás különféle baktériumos betegségeknek is a ágya lehet.
Így van, főleg a babféléinknek kifejezetten a baktériumos fertőzésekre fogékonyak nagy részt. Ilyenkor ez célszerű tényleg az állományt egy rezes növényvédelemben részesíteni, ami a baktériumos megbetegedéseket igen jól meg tudja fogni, és a gombás betegségeket is egyúttal.
Ez a réz, ez mindenre való?
Mindenre nem való, nem csodaszer, csak úgymond házi kertben ez a legkíméletesebb, nem felszívódó hatóanyag, és igazából, ha ezt a réz mellé, amikor egy járványosabb időszakban, vagy ilyen csapadékosabb idő hozzárakjuk a felszívódót, akkor egy nagyon jó erőteljes védelmet tudunk biztosítani, már ha bár a rézzel is sok kórokozó rezisztens, de még mindig kevesebb esély van, mintha állandóan felszívódó hatóanyagot és ugyanazokat a hatóanyagokat használnánk.
Mm-hmm. Mikortól kell számítanunk a cseresznyén, a cseresznyelégy támadására? Általában mikor kell károsító ellen védekezni? Úgy néz ki, hogy az idei évben lesz cseresznye az elmúlt években általában az időjárás miatt vagy a szél vitte le, vagy a fagy vitte le virágzás idején. És mikor kell kirakni a sárga csapdákat?
Igen, a cseresznye légy rajzása általában a cseresznye érés kezdetén, mikor már kezd úgy szépen sárgulni, piroslani, akkor kezdenek el rajzani. Ha már most kirakjuk ezt a sárgalapokat, ez nagyon jó, mert akár a levéltetveket is gyéríteni tudjuk vele, meg így látjuk, igazából előre tudjuk jelezni, hogy mikor lesz a cseresznye légynek a rajzás, és akkor így be tudja iktatni az ember a rovarőrzés kezelést. Lényeg az, hogy a fára több helyre rakjunk, minden magasságban, ne csak alulra, mert akkor tudunk nagyon jó eredményt elérni vele.
Mivel lehet ellene védekezni?
Igazából a védekezés az ugyanúgy nagyon kevés hatóanyagot tudunk felhasználni, ezért mondom általában mindig a mospilánt, amit nem lehet mindig használni, mert egyébként 2-3 alkalommal lehet használni, ez egy felszívódó, és ha körbenézünk, akkor a piretrin hatóanyagok nagy részt, ami egy kontaktszer, ez a karatezeon, vagy a decis, ami ellen lehet védekezni. Úgyhogy célzottan kell használnunk a növényvédőszereket, mindig mondom, hogy egy évben csak annyiszor szabad használni, ahányszor az előírásban megvan, mert nagyon könnyen tudnak a rovarainkhoz hozzá alkalmazkodni, és ellenállóak lesznek.
Mi a tapasztalat a szőlőben az idei évben? Még az egyik tőkén egy 15-20 centis hajtás van már, addig a másik éppen hogy csak killódik.
Igen, elég sok helyen láttam ezt a jelenséget. Ahol jó volt a tápanyagellátás és erőteljesek a tőkék, ott nagyon gyönyörű hajtás növekedés van, akár már 40 centis hajtások is vannak, és nagyon jól láthatók a fürt kezdemények, hogy milyen szépek lesznek, viszont vannak tényleg azok, amiken pár centis, ott többnyire maga a tőke öreg, vagy valami problémája van. Amivel találkoztam mostanában, hogy már megjelentek a gubacsatkák, ami ellen védekezni sokan azt mondják, hogy nem kell, mert akkora gondot nem okoz, de különböző levélatkák is most kezdenek megjelenni, és ilyenkor célszerű egy védekezés beiktatni, sőt, már lassan olyan fejlettségi állapotban vannak, hogy az első gombaölős kezeléseket is el lehet végezni.
Éppen akartam kérdezni, hogy hogyan állunk a peronospora elleni védekezéssel, megteremtődött-e már a betegség terjedésének a lehetősége az időjárásra nézve?
Az időjárásra nézve megfelelő körülmények, hosszú ideig nedves volt a levélfelület, viszonylag hűvös, meg párás, meleg is volt, szóval az első fertőzések akár meg is történhetnek. Azért mondom, hogy most már ebben az időszakban el lehet kezdeni az első permetezéseket. Ilyenkor még azt szoktuk mondani, hogy inkább kontaktszerekkel menjünk, és az a permetezzünk, majd a későbbi időszakban használjuk a felszívódó hatóanyagunkat, mert ha azt nézzük, hogy egy évi 6-7 permetezést minimum csinálnak egy szőlőnél, akkor a szerrotációt így tudjuk beiktatni.
Hát kedves hallgatóink, önök a Kertész Válaszol című adást hallják, mi itt beszélgetünk a kertésszel, de szeretnénk azt, hogyha önök kérdeznének, és ezt megtehetik az 575-17-18 és az 575-17-19-es telefonszámokon. A mai nap még egyetlen egy kérdés nem érkezett, úgyhogy csak mi beszélgetünk itt mindenféléről. Jobb volna, hogyha önök kérdeznének, tegyék meg ezt. És addig, amíg valaki nem ragadja meg a telefont, addig akkor beszéljünk arról, hogy spárga szezon van. Ez a növény az utóbbi időszakban egyre felkapottabb lett. Sokan szeretnének kertjükben egy kis talpalatnyi helyet a növénnyel betelepíteni. Mire kell ügyelni a frissen telepített spárga töveknél? Szabad-e korán leszedni a sípokat? Egyáltalán hogyan kell gondozni ezt a növényt?
Igen, ez a spárga egy érdekes növény, mert ha megnézzük egy úgymond dísznövénynek tekinthető, mert az aszparátusz féléről van szó. Ezek a spárga sípok igazából a 2-3 éves elültetett töveg, vagy idősebben jelennek meg, és ezeket fogyasszuk, konkrétan ilyenkor vannak szedve. ha nem szedjük le időbe, akkor nagyon szépen látható olyan növényünk lesz, méter, másfél méter magas, mint a virágcsokrokban, amit beleroknak aszparhátuszt. Nem kell megélni, le kell vágni egyszerűen ezt a növényt, és újra fog hajtani ugyanúgy.
Körülbelül, tehát telepítésénél milyen talajt szeret?
Igen, a telepítésénél kifejezetten szereti a laza, a homokosabb talajt, szóval...
Tehát így válaszunk a kertünkbe egy kis helyet nekik.
Nem tudunk ilyen helyet választani, akkor egy nagyon egyszerűen egy mondjuk egy 50 centi mélyen két ásónyom szélesen kiszedjük a földet, és ahhoz a földhöz homokot keverünk, és ebbe elültetve elő tudjuk idézni neki azt a körülményt, hogy ideális legyen, mert ha kemény anyagos talajba ültetjük bele, akkor ezek a spárgasípok nem fognak ilyen szépek lenni, hanem egyből meg fog nőlni, és akkor nem tudjuk fogyasztani.
Tehát az első pár évben jobb, hogyha nem szedjük le a
sípokat. Így van, hogy erősödjenek a tövek.
Van-e károsítója ennek a közkedvelt növénynek?
Fiatal korában nem nagyon. Amikor már idősödik és nem szedjük, akkor a levelén megjelenhetnek a hernyók, de olyan szintű károsítója nincsen, hogy a kiskertben ne lehessen ezt termelni.
Aztán kérdésként merült fel itten beszélgetésünk során, hogy az üzletekben kapható granulált rágya félékből mennyit szabad egy-egy, például egy tök alá rakni, amikor ültetjük a tök palántákat. Ez volt kérdés. Régen ezt az gazdaszonyok megoldották, mert az istálló trágyával együtt szépen csináltak egy trágyatalpat a fészkekbe. Vigyázva arra, hogy ne kerüljenek a növények azért közvetlenül a trágyával, mert akkor köztudott, hogy égető hatásuk volt. Ezeknek a granulát készítményeknek van ugyanilyen hatása? Vagy ezekkel könnyebb dolgozni?
Sokkal könnyebb dolgozni ezekkel a készítményekkel, azért is, mert hogy granulálban van egy élertárt trágyáról van szó, nincs olyan szintű égető hatása, sokkal gyorsabban lebomlik, ha mondjuk az egész talajfelületet kezeljük vele, akkor egy hét alatt már teljesen a talajba szétbomlik, de könnyen meg tudja állapítani valaki, egy pár szemet szórjon ki a kertbe, és akár másnap reggelre is már a levegőnek a páratartalma miatt szétnyílik ez a granulátum, és szinte porrá megy a talajban, ugyanezt történik vele. Azért ezzel is lehet elégetni a növényt, vagy ha túladagoljuk, akkor nagyon erőteljes növekedése lesz, főleg mondjuk, ha egy csirke trágyát nézünk, ilyen granulátumnak magasabb a nitrogén tartalma, mondjuk egy marha trágyáé.
A idő múlásával, tehát májusban az ablakokban is megjelennek a virágok. Véleménye szerint melyik jobb módszer a tartós hatású trágyák használata ilyenkor a földhöz keverve, amikor ültetjük a ládába ki a növénykéket, vagy pedig majd a folyékony levéltrágyák használata 2-3 hetenként?
Ezek a tartós műtrágyákról azt kell tudni, hogy a 20 Celsius fokra vannak bekalibrálva, hogy az az időszak alatt egy bizonyos vízmennyiséggel bomlik le, mondjuk, ha azt nézzük egy nyárinál, a 3-4 hónapos ozmokotot használunk, az annyi idő alatt bomlik le. Kitesszük az ablakba, intenzíven öntözzük, az ablakba még 40 fok is lett a cserébe. Tehát ha ezt nézzük, akkor sokkal hamarabb lebomlanak, ezért mindenképp rakjunk bele ezt, mert az első időszakban, mikor kevesebbet öntözünk, mert nincs olyan meleg, nagyon jó hatása van. De mikor elkezd fejlődni a növényünk, akkor célszerű elővenni ezt a folyékony virágzás indító és virágzást indukáló tápolatokat, ami hetente, két hetente öntözzük meg őket.
De forramód, én azt látom ilyenkor, mármint azt láttam össze, hogy amikor fordítja ki a ládákból az ember a földet, még mindig ott van a láda alján.
Igen, ott van a láda alján, de ha megnézzük, egy egyszerű kézmozdulattal össze tudjuk nyomni. Az igazából ez, hogy egy burkolt műtrágyáról van szó, egy lassú lebomlásról, ott igazából az a viasz anyag, amiben össze van burkolva, az marad csak ott.
Aha, tehát akkor
abból... a tápanyag már nincsen.
Nincsen. Ja. Ma már vannak a forgalomban úgymond növekedés serkentő hormonok, egyre többször ajánlják a különböző mezőgazdasági boltokba is, hogy ilyet vegyünk, olyat vegyünk, és ön, aki nagyban foglalkozik azért ilyen növények gondozásával, palántákkal, szokta ezeket használni? Jó, ha ezeket mi használjuk?
Hát ez nagyban attól függ, hogy mi a célunk és hogy mit szeretnénk. Ezeket a gyökeresedés serkentő, úgymond ilyen biostimulátoroknak jó hatásuk van, csak nagy részt, ha nem adunk tápanyagot a növénynek, akkor ez a biostimulátor se fog úgy hasznosulni.
Tehát mindig kombinálva kell
használni, ki kell próbálni, akár otthon is lehet kísérletezni, hogy csinál az ember egy olyan palántanevelést, hogy vagy kiültetés, hogy az egyiknek mondjuk csak folyékony műtrágyát, a másiknak folyékony műtrágyát ezt a biostimulátorokkal, és egyet csinál mondjuk a biostimulátor, és megnézi, hogy használ-e. Ha használ, és azt mondja, hogy jó és nagy növekedése van, vagy például erőteljesebb a növény, kevésbé betegszik meg, akkor használja. Ha nem, akkor én azt mondom, hogy nincs értelme ezeket használni. A talaj, tehát a talaj a lényeg. Ha jó rendben van rakva a talaj, jó szerkezetű, szerves anyagtartalma magas, és megadunk a növénynek mindent, amit igényel, tápanyagot és vizet, akkor ezekre a biostimulátorokra nincs szükségünk. Többnyire akkor szoktunk használni ilyent, mikor valamilyen stressz helyzet van, hideg idő van, szárazság van, kapott egy nagyon erőteljes, mondjuk egy jégverést, nagyon erőteljes gombafertőzés van. Ez indukálja a növénynek az immunrendszerét, és akkor nagyon jó hatásokat lehet elérni. Például ez az Amalger nevezetű, amiben alga is van, készítményen nagyon jó tapasztalatok vannak, hogy a talajt is rendbe rak, és a növényt is ugrásszerűen nő tőle.
Tehát akkor ne csábuljunk el minden üzleti vásárláskor, és ne fogadjunk el, és ne hagyjuk, hogy mindent ránk sózzanak.
Igen, a jól bevált módszereket tartsuk meg, de azért mindig kell egy kis kísérletezés, és szerintem a házi kert az erre nagyon alkalmas, és az emberek mindig benne vannak egy-egy új növény, új készítmény kipróbálására, de azért fenntartásokkal kell ezeket mindig kezelni.
A tavasszal virágzó hagymásaink ilyenkorra már elvirágoztak, tehát virág már nincs rajtuk. Mikor szedjük fel, vagy mikor kell felszedni ezeket a virághagymákat?
Igen, ez mindig kérdés, hogy felszedjük, ne szedjük. Én úgy vagyok ezekkel a tavasszal virágzókkal, hogyha olyan ágyásunk van, ahol elfér, akkor ne szedjük fel. De vannak, akik mindig szeretik újraültetni, felszedni. Én azt szoktam mondani, hogy várjuk meg, míg azért kezd elszáradni, kezd sárgulni, és például egy tulipánnál is, ha megfogjuk ezt az elvirágzott részt, nagyon könnyen ki tudjuk húzni, és a hagyma földbe marad, na ekkor célszerű felszedni, mert ilyenkor húzódott vissza a növénybe az összes tápanyag, nem kell elkapkodni, hogy kiszedni, mihelyest elvirágzik, mert akkor nem jut vissza a talaj, vagy hát a hagyma annyi tápanyag, és következőben nem fog úgy virágozni.
Ha pedig ott hagyjuk bent az eredeti helyén, várjuk meg, míg a virágszár úgy nagyjából mondjuk az, hogy eldől, és akkor már biztos, hogy le lehet vágni?
Így van, minél tovább hagyjuk rajt. Ha valakit nagyon zavar, hogy nagyon nagy, akkor azt szoktam mondani, hogy az első levélig vissza lehet vágni, mert az egy levél még annyit fotoszintetizál, hogy a szerves anyagot magának elő tudja állítani, és be tudja élelni a hagymát.
Kínai kenderpálma gondozásával kapcsolatban pedig azt kérdezték, hogy miért foltosodnak az alsó levelei, ilyen sárga-szerű foltok jelennek meg rajta. Azt mondták, hogy meg is permetezték gombaölőszerrel. az újonnan hozott leveleken ez a jelenség nem látható.
Igen, ez többnyire nem is biztos, hogy gombás betegség van, hanem azért ezek is váltják a leveleit. Tehát mikor már kezd úgy kisárgulni az alsó levelek az összes pálmánál, akkor azokat célszerű levágni, hogy az újakat tudja nevelni. Tehát ez egy természetes folyamat, hogy felfelé nő a növény, és az alsó leveleit leszárogatja, megnézzük a tengerparton, vagy bárhol ilyen helyen van, magas fák vannak, föl a tetején van egy-két sor ilyen levél, és az összes többi csak a törzs.
És ahogy a szép idő beköszönt, nagyon sokszor a szobanövényeinket is kiszoktuk egy árnyékos helyre költöztetni. Sokszor okoz azonban gondot, hogy a cserepekbe beköltöznek a hangyák. Hogyan tudjuk ezt kiküszöbölni?
Igen, ezek a hangyák egyre nagyobb probléma. Sajnos oda mennek a hangyák is, ahol víz van. Kiküszöbölni annyira tudjuk csak, hogyha megjelennek ezek a hangyatelepek, akkor egyszerűen egy ilyen direkt hangyákra való, ez a piretrin porral beszórjuk és beöntözzük, vagy például a karatezeonnal beöntözzük, és akkor a hangyák ott onnan el fognak menni.
Tehát mondjuk, hogyha ezt nem is most csináljuk meg, hanem ősszel, amikor majd eljön az ideje, hogy be kell vinni a növényeinket, akkor gondoljunk arra, hogy egy ilyen kezelést mindenképpen végezzünk el, nem hogy bevisszük a növényeket, és akkor utána minden hangyás lesz bent.
Igen, nyugodtan meg lehet ezt csinálni akkor, ha bevisszük, viszont azért figyelni kell ezekre a hangyákra is a növényeknél, mert ahogy ezek a levéltetveknek a mézharmatját szeretik fogyasztani, azért a hangya hátán a levéltető is rá tud kerülni a növényre, és akkor igazából levéltetvet is bevisszük, szóval azért mondtam, hogy mindig, mikor bevisszük a növényt, akkor célszerű átvizsgálni, és egy komplex kezelést adni nekik.
De ez majd az őszi időszak munkája lesz. Hát, kedves hallgatóink, műsoridőnk szép lassan eltelt, de egyetlen egy kérdést nem kaptunk a mai nap. Szerintem amilyen idő van, mindenki az üzletekben van és vásárol. Ezzel foglalkoznak inkább most az emberek. Hát más nincs, kedves János, mint hogy eltelt a műsoridőnk. Megköszönöm, hogy befáradt a stúdióba, és ellátott minket jó tanáccsal. Kedves hallgatók, akik pedig hallgatták ma ezt a műsort, önöknek megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Ne feledjék, hogy a Kertész Válaszol című műsorral egy hónap múlva jelentkezünk, addig is a viszont hallásra. Reméljük, akkor már majd kapunk egy-két kérdést.